Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hidegfront előtt még megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord is, közölte Facebook oldalán a Hungaromet ZRT. Korábban április 15-én Csongrádon volt a legmelegebb, 27,6 Celsius fok 1952-ben, de most Kiszombor településen 31,4 fokot mértek. Budapesten 26,2 fokot mértek eddig rekordként, ezúttal 26,8 fok volt. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadékhiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túlszáraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. Megkezdődött a Tisza virágzás. Az első kérészeket a Közép-Tisza felső szakaszán Tiszalöknél észlelték a napokban, írt az Időkép portál. Általában június közepén vagy végén csodálhatjuk meg a Tisza virágzást, a mostani szokatlan meleg azonban az állatvilágra is hatással van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját, jelentette az MTS eljutatott közleményében a Kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart, általánosságban elmondható, hogy 1 forint ráfordított költséggel 30 forintnyi terményt tudnak megmenteni. Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a béke pártján állunk, hangsúlyozta Menzel Tamás napi rendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. A magyar EU elnökség egyik prioritása lesz az Európai Uniós kardiovaszkuláris program stratégia kidolgozása, közölt az egészségügyért felelős államtitkár, hozzátéve ez jelzésértékű folyamat is, a magas színvonalon működő magyar kardiológia tudományos alapú kiváló teljesítményének elismerése. Takács Péter a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája új hibrid műtőjének átadásán beszélt, ami 400 millió forint Európai Uniós és 500 millió egyetemi forrásból valósult meg. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, hogy a kormány az 5 pontos agrár intézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. A regisztráció nem csak a vevőkre, hanem a szállítmányozókra is vonatkozik az áru teljes nyomkövetése érdekében. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be Vénémet Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra, ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Felülmúlta a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Az előzetes adatok szerint összesen több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek, ismertette Túri Anikó. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, többfelé várható ismétlődően eső, emellett élénk erős szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14 fok körül alakul, és aztán napközben is alig melegszik az idő. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve. Bábel Balázs püspökké szentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé. Beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban megismerkedhetünk Vajda János magánéletével és emberi arculatával. Ha végig tekintünk Vajda János életén, láthatjuk, hogy sok megrázkódtatás érte. Viselkedése szélsőségessé, indulatossá vált. Felesége szerint nem is volt normális. Ugyanakkor Bartos Róza sem tekinthető minden hazugságtól, torzítástól mentes emlékiratírónak. Vajdát megtörhette a szabadságharc bukása, a büntetésből való besorosztatás az osztrák seregbe közlegényként. Az 1863-as tragédia, amikor szüleit a megvadult lovak halálra taposták. Úgy nyilatkozott, hogy csak 20 éves koráig volt boldog a váli erdőben, amikor szülei közelében élhetett. Szerelmét Georginát 1850 körül ismerhette meg. Ez egyoldalú szerelem volt. Ennek következményeit soha nem heverte ki. Írásai, szemléletmódja és viselkedése politikailag elszigetelté tették. Sőt, elveiért az 1848-as eszmék árulójának is tartották. 1880-tól 1882-ig volt házas. 53 évesen vette feleségül a 19 éves Bartos Rozáliát. A házasság mindkettejük számára pokol volt. Kérdés, hogy nagyköltő csak nagy ember lehet? Petőfi szerint igen. A kérdés Vajda esetében is feltehető. Szélsőséges viselkedését mi váltotta ki, és mikor? Most részletek következnek Pál Zsolt Párhuzamos életrajz című írásából. Vajda Jánosról az irodalomtörténet, mint Adi keresztelő Szent Jánosáról emlékezik meg. Néhány verse ma már iskolai tananyag, személyisége és irodalmi forradalma beépült a nemzet tudatába, költői nagyságát részben közömbösítette Adi, részben tovább él, mint exkluzivitás vagy kuriózum. Hiába volt az új én kultusz profétája, neve mellett egy női név is feltűnik, Gináé. De a háttérben egy másik nő megtört, és fénytelen alakja is láthatóvá lesz, kinek szerepe legalább annyira fontos, mint Gináé, még akkor is, ha nevéhez verset keveset társíthatunk, de Vajdának az életét még jobban meghatározta, mint Gina kegyetlen visszautasítása, s e nő Vajda életére még nagyobb befolyással bírt, mint Gina. Az irodalomtörténet előszeretettel tagadja meg a költők feleségét, mert a költő titanizmusához nem illik semmiféle hagyományos vagy polgári életvitel. Így lett a feleségből kellemetlen idegen, a múzsa fénykörében imbolygó árnyalak, az örök szép vágy mellett a kellemetlen beteljesülés. Kratokvil Georgina, valójában Zsuzsánna, 1837. október 30-án született Ipolticán egy anyagi és társadalmi értelemben is felkapaszkodott családban. A család 1861-ben véghelyivé magyarosította a németes hangzású előnevet. Georgina a család harmadik gyermeke. Még nincs 10 esztendős, amikor édesanyja meghal. Édesapja újra nősül. Nagyvilági özvegyet vesz feleségül, aki a szépséges Georginában meglátja a saját fiatalkori álmainak beteljesülését, ezért úri hölgyet kíván nevelni a gyönyörű nővéserdült fiatal lányból. Budára, a várba költöznek, a nevelőanya sógornőjéhez, ahol akkoriban a fővárosi értelmiség színejava található. Szintén a várban béreli a lakást a 10 évvel idősebb, szépreményű Vajda János segédtiszt is. Gina a vár 99-ben lakik, ahol bérlőként jelentkezik Vajda, aki itt megkéri Georgina kezét. A lány nevetségesnek találhatta az ifjú poéta közeledését, s talán meg is vethette a csendes szavú és tartózkodó, de magas hivatal megpályázására hivatkozó fiatalembert. Ekkor lép közbe a nevelőanya és magával viszi Georginát Bécsbe, a karrier és egy jó házasság reményében. Vajda felett ekkor már borús nagy fellegek növekednek. A fiatalember egész lényében van valami taszítóan lemondó és komor szívfájdalom, a váli erdők lombkupolái alatt nőtt lelki nyomorúság, zárkózottság, bizalmatlanság jellemzi egész lényét. Rém történetek és különös históriák formálják lelkét, s a hosszú séták csendes egyedül léte miatt társaság kerülő és búskomor. Szüleit lovaggázolják halálra, lelkét az elveszett szabadságharc utáni tragikus életérzés tiporja. Besorozták az osztrák hadseregbe, külföldön kell katonáskodnia. Költészete kezdi elveszíteni minden kapcsolatát a kordivattyaival. Arisztokratikus gőgje mögött szorongás, filozófiai töprengések keserű konklúziói építenek grandiózus hegycsúcsokat. Gina Bécsben az arisztokrata kisasszonyok költséges és nagyra vágyó életmódját éli, zenét és táncot tanul, vagyonos és idősödő arisztokraták társaságában fordul meg. 20. életévét tölti be akkor, amikor ismét találkozik a 60-as évei derekán járó Eszterházi Mihály gróffal, aki által Georgina ranghoz, vagyonhoz juthat. A gróf családja azonban megrémül, mikor a polgári közegből jövő lány behálózza az amúgy nagylelkű és hazafias érzelmű idős grófot, így a házasság nem jön létre. Gina bár szeretője lehet csak Eszterházinak, de palotát, pénzt és lovakat kap ajándékba, inasok, szakácsnők és társalkodónők veszik körbe, délután lovagló leckéket vehet jól megfizetett lovagló oktatóktól. Eszterházi azonban féltékenyen őrzi kedvesét, elzárja a lányt a fiatal arisztokraták környezetétől. Gina neve azonban a birodalom fővárosában megkopik, egy vénember idős szeretőjeként marad meg a köztudatban. Aztán egyszerre mindenki meghal mellőle. Előbb Eszterházi, majd apja, és végül a nevelőanyja. Georgina dúsgazdag hölgy, de szépsége már hanyatlóban van, neve ismeretlen vagy hamisan cseng, a fiatalság éveit maga mögött hagyja, 40 éves. Vajdával a 60-as évek közepétől találkozgat. Feljegyzések szerint Vajda a találkozásaikkor egy hosszú kést rejtett a kabátja alá. Gina hóbortos ranghajház életmódja alatt Vajda megnősült, Gina ragyogó fiatalkorát idéző leánykakorú nőt, az 1861. március 12-én született Bartos Rózát vette feleségül. 2 évnyi házasság állandósult vitái, elviselhetetlen szokásbeli különbözőségei, hangos szóváltásai és tetlegességei után elváltak. Felesége feljegyzése szerint Vajda nem volt normális. Még válásuk sem volt mindennapi. Lopásról, verekedésekről, Vajda kitűnő ügyvédjének okos stratégiájáról szólt az egész színjáték, mely katarzis nélküli tragédiává aljasult. Róza alacsony sorból jött, tanulmányait félbehagyta, cselédként igyekezett elhelyezkedni. 1880-ban törvénytelen gyermeket szült, akit édesanyjával egy dajkára bíznak és akivel bérmosást vállalnak. 1880 nyarán ismerkedik meg a költővel, akinek azt hazudja, hogy nemrég hagyta el a zárdát. Vajdát elvakítja a lány szépsége, fiatalságából áradó kelleme. Az irodalomtörténet természetesen Vajda mellé állt, és ma Róza naplójának nagyját hazugságnak, ferdítésnek vélik életének kutatói. Elfelejtik, hogy Vajda versei mennyire árulkodó módon beszélnek a költő fékevesztett egyéniségéről, magányos és magasba törő szárnyalásáról, mert Vajda valóban momlan ember volt, ahogy Adi nevezte egy alkalommal. Félúton állhatott a byronizmus és a századvég betegsége nihilizmusa között. Magányos volt és zárkózott, és ebben is a kozmikus méretekhez ragaszkodott. Minden földi dolog előtte hitvány lett, visszautasítottságához csak a kozmikus sértettség és elzárkózás illett. Még étkezéseit is a nem földi vagy hétköznapi méretek jellemezték. Vajdának nem volt érzéke a pénzhez, és amikor nagyobb összeghez jutott, azt is elkótya vetyélte. Indulatos és ideges természet. Így ír róla a felesége. Mikor a műcsarnok megnyílt, végigrohant a termeken, s csak a női aktok előtt állt meg, s azokat hosszasan szemrevételezte. A fizikai fájdalmat azonban nem viselte. A legkisebb ütésre is torka szakadtából üvöltött. Felesége azonban mindvégig kű maradt hozzá, megaláztatásában és megszomorítatásában is nője, barátja és gondozója maradt férjének, aki gúnyolta, kinevette, szóval is tettel bántalmazta, naponta gyötörte féltékenységével vagy megvetésével. Talán egyetlen nő az irodalom történetében, akit több életnyi szenvedés nyomorított el, hogy megértse férjében az üstökösi sorsot és kozmikus magányt, a nem evilági önzést, mely féktelen indulatot és gyűlöletet gerjesztett minden földi és hétköznapi iránt. Valószínűsíthető, hogy Róza alkalmi prostitúcióból és nyomorúságos munkákból igyekezett fenntartani magát. Törvénytelen gyermeke meghal, férjét, édesanyját elveszíti. Az emlékein kívül semmilyen nem maradt. Bécsben egyetlen barátja Gina, aki 1879-ben megunva a tétlenséget, hatalmas összeget fektet egy oroszi nevű artista képtelen vállalkozásába, mely szerint ők ketten alapítsanak cirkuszt. Maga Gina is műlovarnőként mutatkozik be, de bájai ekkor már nem vonzanak közönséget. Gina vagyona hamar elúszik, a társaság sikertelen szereplései, a sok állat fenntartása és a népes személyzet hatalmas költségei miatt. A nő mélyebbre süllyedt, vissza oda, ahonnan jött. Elhatározta, hogy megkeresi Vajdát. A találkozásnak Vajda a 30 év után című versében állít emléket. Az előbbi előadásban azt állítottam, hogy nem tudjuk pontosan, hogy találkoztak-e. Ez mai napig kétséges. Miután a költő meghalt, Georgina házvezetőnőként, majd bérlőket tartva tengeti az életét. Itt kapaszkodik bele Rózába, aki rendszeresen látogatja, majd az egykori gazdag úri kisasszony lenyomorodása után rendszeresen gondozza. Georgina 1910. január 12-én petefészekrák következtében hal meg, egy sikertelen és kettétört életet maga mögött hagyva. Nevét nemzedékek tanulták meg a költő iránta érzett szerelme miatt. Neve egyszerre lett a reménytelen szerelem, valamint a könnyű vérűség és a beteges ambíciózusság örök szimbólumává. Temetéséről Róza gondoskodik, egymaga fizeti Gina sírhelyét, koporsóját, valamint a szertartás költségeit. Róza 1913-ban hazatér Magyarországra, hogy emlékirataiból részleteket adjon el a fővárosi és a vidéki lapoknak. Mindenhol felháborodást kelt házasságuk poklának és intimitásának feltárása, s a közvélemény akkor már a költő mellett áll. Halála előtt az Országos Széchenyi Könyvtár filérekért megvásárolja a kéz. Egy esztendőre rá ő is meghal. Testét csak a sírásó és a szertartást végző pap kíséri el az utolsó útra. A Rozamunda verseket Vajda János ő hozzá írta. Vajda János, Rozamunda. Szemedből mindent megtanultam, előttem nincs többé titok. Higgyétek, hogy megbolondultam, azt mondom, én mindent tudok. Öröklét, elmúlás, Istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban. Szerelem. Halljátok hát, jegyezzétek meg, az örök lét egy pillanat. Az, melyet egy pár szép szemfénynek üdvözítő kegyelme ad. Örök időknek minden üdve pillanatban benne van. És hogy ez így van, fönn eldöntve, bölcsen van az, jóságosan. Hosszú, unalmas halhatatlanság. Minek viselnők terhedett? Ha ez az egy perc, ó boldogság, egyszerre mindent kifizet. Az elmúlás, halál, csalódás. Ki szeretett, szeretve volt, megőrzi létét egy mosolygás, mint csillagot az égi bolt. E nagy világ egy, de kicsinyben külön, mérhetetlen millió. A szerelem az itt a minden, a többi csak hozzávaló. A méret itten nem határoz. Nap, leány szem, kisebb, nagyobb, otthonnan szerelem sugároz, maga a mindenség ragyog. Ó, én világom üdvössége! Hát ugye ez mind szép dolog. De tudod-e, hogy mit sem ér-e, csak ha te is helyben hagyod? Ha akinek végtelen hatalmad, én szép felségem édesem, kizárólagos szabadalmat e talányra adsz nekem. Tudom, hogy el vagyok kárhozva, mert már az égben nem hiszek, és ami hitem elrabolta a föld is elveszett. Mert már nekem a Bibliából, akárki mit mond hiteget, azt olvasom két szemsugárból, nincs más mennyország, nem lehet. Most már tudom, együtt van itten mind, ami édes, ami jó. Az örök létből szemeidben a rekapituláció. Hogy is lehetne hát mennyország az, ami pláne végtelen? Nincs-e világon több valóság, csupán csak egy a szerelem? Ó, mennyei gyönyörűségem! S ha ezt nekem te nem hiszed, nem igaz-e, hogy üdvösségem az égen földön elveszett? Vajda János a tájlírát is megújította. A költeményeiben a lélek drámáját olvashatjuk. A váli erdőben. Oda benn a mély vadonban, a csalános iharosban, félreeső völgy ölében, sűrű árnyak enyhejében. Ó, milyen jó volna ottan, abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben. Nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, meggondolni háborítlan, ami immár közelebb van. Illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban, nézni illanó felhőkbe, múlt időkbe, jövendőkbe, és azután utóvégre észrevétlenül megérve, lehullani önmagától, a kiszáradt életfáról. S ismeretlen sírgödörbe, elaludni mindörökre, s ott egyebet mit se tenni, csak pihenni, csak pihenni. A verset 1875-ben írta. ...1888-ban született Nádastavon című verse. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek, földi élet, hol a réved. Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Mostanap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendőtán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom. Thank you.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 17. részét olvassa fel Baló Júlia.
Ma kiderült, hogy Rossz Csont nem más, mint a Barackos bácsi Mackó fia. Tudjátok, az a bácsi, aki a vonaton barackot nyomott a buksimra, amikor ideutaztam Mackóvárosba. Sok-sok héttel ezelőtt. Emlékeztek rá? Aki nem emlékszik, olvass el újra, ahol elmondtam. Menjünk el a Fullánkos Darázs és Bodzalekvár utca sarkára, mondta egy napon Pulyka Pipi, mert van ott egy üzlet. Úgy hívják, méhészeti szagüzlet. Mész szagú? Kérdeztem, és nagyot szippantottam. A szagüzlet az szagos, felelte ő. Aztán ezt mondta. Lépes mézet veszünk anyukámnak. Már a Málnaszörput végén jártunk, amikor találkoztunk Rossz Csonttal. Egy felnőttel ment. Rossz Csont megállt előttünk. Ez az én papám, mutatott a felnőttre. Rögtön megismertem. A Barackos bácsi volt. Így derült ki, hogy kicsoda Rossz Csont papája. Ő meg ránk nézett. Akartok barackót, mackók? Kérdezte. Köszönöm, nem kérek, mondtam én. Köszönöm, én kérek, mondta Pulyka Pipi. Kapott is, a buksijára jó nagyot. Máskor majd ő se kér. Rossz Csont nagyon nevetett. Ha-ha-ha, kell még barack? És csúfolta Pulyka Pipit. Pulyka Pipi nagyon mérges lett. Mit nevetsz? Kérdezte. Aztán rákiáltod. Te, Rossz Csont!
Rossz Csont? Miért Rossz Csont?
Kérdezte a Barackos bácsi. Mert az, mondta Pulyka Pipi határozottan, és még kárőrvendő is.
Az én drága kis mackóm nem Rossz Csont, és nem kárőrvendő,
kiáltotta a Barackos bácsi.
Sajnos az, mondta Pulyka Pipi, és nagyon elkényeztetett.
Gyorsan elköszöntünk, és tovább mentünk. Már közel jártunk a Bodzalekvár utcához. Itt nem lesz semmiféle méhészeti szagüzlet, csóváltam a fejemet.
Miért ne lenne?
Kérdezte Pulyka Pipi. Mert ha lenne, már érezném a szagát, feleltem. De még akkor sem éreztük, amikor az üzlet előtt álltunk. Pedig nagyon érdekes üzlet volt. A kirakatok ablakai olyanok, mint a lépesmész sejtjei. Az ajtaját pedig úgy csinálták meg, mint egy nagy méhkas bejárata lenne. És a táblája sárgára volt festve. Olyan színűre, mint a méz. De nem volt szaga. Egyáltalán semmi szaga nem volt.
Akkor miért szagüzlet?
Kérdeztem Pulyka Pipit. Felnéztünk a táblára. Pulyka Pipi elolvasta a felírást, és nagyon szégyelte magát. Mert nem az volt kiírva, hogy méhészeti szagüzlet, hanem az, hogy méhészeti szaküzlet. És méhkast árultak benne, meg viaszkot, meg üres lépet, és mézet üvegben is. Mi az a szaküzlet? Kérdeztem én. Pulyka Pipi nagyon gondolkodott.
A szaküzlet,
mondta. Aztán bevallotta. Nem tudom. Bent az üzletben megkérdeztünk egy bácsit. Ő megmagyarázta, hogy a méhészeti szaküzlet olyan üzlet, ahol csak a méhészethez tartozó dolgokat árulnak. Ahogy a ruhaszaküzletben meg csak ruhákat.
És ti mit akartok venni?
Kérdezte a szakbácsi. Ugyanis ő árult a szaküzletben. Pulyka Pipinek volt megtakarított pénze.
Kérek egy kis üveg mézet, mondta. az anyukám részére. Aztán váratlanul hozzátette. Jót tessék adni, mert egészségesnek lesz. A szakbácsi nagyon nevetett, és becsomagolt egy üveg mézet. Az utcán megkérdeztem Pulyka Pipit. Miért mondtad, hogy egészségesnek lesz? Kérdeztem. Mert anyukám egészséges, mondta. Aztán mégis megmagyarázta. Tréfából mondtam, mert anyukámtól hallottam, amikor elkísértem a csarnokba, és vittem neki a szatyrot. Ő mondja ezt mindig, tessék adni egy kiló almát, de nagyon szépet, mert egészségesnek lesz. Így mondja az anyukám, és mosolyog. Vagy azt mondja, tessék kimérni 10 kiló málnát, de jót, mert egészségesnek lesz. Én is egészséges vagyok, mondtam, és én is szeretem a mézet. Persze, akkor még nem fájt a fogam, de erről majd később beszélek. Vittük a mézes üveget, a teteje le volt zárva egy sárga bádoglappal. De nem bántuk, úgy sem ettük volna meg, mert a nénikémnek vittük ajándékba, és nem törtük el az üveget. A nénikém megköszönte a mézet, de nem ette meg. Fel sem nyitotta, mert nagyon-nagyon fájt a feje. És le is küldött engem a patikába porért, azaz orvosságért. Én meg lementem, és ezt mondtam a patikában. Jó orvosságot tessék adni, mert egészségesnek lesz. Na, jól kinevettek ezért a patikában. Nekem meg eszembe jutott valami. Ez. Nem kell mindent majmolni. Meg ez. Gondolkozni kell, hogy máskor nem mondjak butaságot. Más már nem jutott az eszembe. Kívánok nektek is sok egészségesnek való mézet.
Kedves gyermekek, Bodó Béla, Brumi Mackó városban című meséjének 17. részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Alszik az erdő, alszik a mező, alszik a hinta, alszanak a fák. Alszik a macska, alszik a kisegér, alszik a szomszéd, alszik a világ. Hamar te is aludjál, szívem csücske lelkem, álmosan a holnapot meglátnod ne kelljen. Jó anyácskád vigyáz rád, óvja minden lépted, tudja Isten megtenni bármit is te érted. Hagyd el a gondot, jöjjön a pihenés, jó puha párna, mézillatú ágy. Ó, pehely paplan, őrzi a meleget, hajtsd le a fejedet, jó éjszakát. Cirógasson zsenge szél, csodafüves rét, lengessen fénylő nap álmaidban téged, langyeső a cseppereg, elmúlik a bánat, bölcsesség és szeretet legyen örök társad. Because
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Az emlékezés címe az ima, az Isten ajándéka. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk valamit, mi mondunk valamit, akár egyénileg, halkan, hangosan, akár közösségben, ez lehet egy szertartás, valamilyen liturgikus cselekmény, lehet kötött szövegű imádság, lehet a saját szavunkkal imádkozni, sokféle ima van, de úgy élem meg, hogy én vagy mi közösségben elkezdtünk imádkozni. Mi teszünk valamit, és a címzet maga az Isten. Neki mondjuk el, neki adunk hálát, tőle kérünk valamit, vagy felajánlunk neki valamit. És úgy tűnik, mintha én lennék a kezdeményező, akinek jött egy gondolat, vagy mivel jó ember vagyok, meg hívő ember vagyok, ezért az Isten megajándékozom azzal, hogy megszólítom őt. Vagy bajban vagyok, és hogy nem megajándékozom az Istent, de kifejezem a nehézségemet, kérem, hogy segítsen rajtam, és oldja meg ezt és ezt a problémát. Szent Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek nélkül még azt sem tudnánk kimondani, hogy Abba, Atya. Meg sem tudnánk szólítani az Istent, és főleg nem, hogy édesapámnak szólítsam őt. Vagy például a Szentlélek sóhajtozik bennünk, sokszor szavak nélkül. Ez egy mély vágyódást fejez ki, hogy sóhajtozik bennem, vágyódom az Isten után. Ő utána szomjazik az egész lényem, mind a testem, mind a lelkem. És persze ezt is úgy élhetem meg, hogy bennem van a szomjúság, és hogy én adok az Istennek valamit, azonban az imádság az az Istennek az ajándéka. Mindig övé az első lépés, ő hív meg engem arra, hogy vele kapcsolatba legyek, a Szentlélek által ő indít arra, hogy kezdjek el imádkozni bármilyen formában is, de hogy lépjek vele kapcsolatba. Az imádságnak többféle definíciója van, meghatározása, és én nem is ezeket szeretném idézgetni, hanem valahogy megragadni az egésznek a lényegét. És ez nem más, mint az ima, azaz Istennel való mély szeretet kapcsolat. A kapcsolatomban a hangsúly, hogy én vele vagyok. Hogy most mit imádkozok, milyen formában, sokféle ima van, hál' Istennek, és hogy ezeket mindegyiket használjuk, imádkozunk, mikor milyen lelki állapotban vagyunk, vagy mikor mire van szükségünk. De a lényege akkor is változatlanul, hogy egy személlyel, aki maga az élő Isten, aki engem teremtett, megváltott és megszentelt, hogy én vele vagyok közösségben, ráfigyelek, és most mi együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És ezen van a hangsúly. Az első János levél ilyen egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a lényegét, Isten a szeretet. Neki nem csak egy tulajdonsága, hogy ő szeret, hanem az egész lénye maga a szeretet. És erről sokszor beszélek, hogy vannak az alapvető igényeink, vágyaink, és a legelső, hogy valaki nagyon szeressen engem, én pedig viszont szerethessem ezt a szemét, vagy akár persze több szemét. Ez a legmélyebb vágyunk. És ez a vágy tulajdonképpen az Istentől jön, mivel ő a szeretet, őtől várjuk azt, hogy szeressen bennünket, hogy az Istenre szomjas a lelkünk. Persze, hogy gyakorlatban sokszor ezt emberektől várjuk meg, vagy akár tárgyaktól, helyzetektől, vagy próbáljuk mi magunk megvalósítani azt, hogy hogyan is érezhetnénk magunkat szeretve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten szeretet és végső fokon minden szeretet belőle forrásozik és ráirányul. Ezért, amikor szemben nézek azzal, hogy bennem hiány van, ez a szeretetnek a hiánya, akkor gondoljak arra, hogy az Istennél ez az én vágyom tökéletesen megvan. És mondhatjuk nyugodtan, hogy az Istenre szomjazik a lelkem, ő utána vágyódom, az egész testem és az egész lényem, minden, ami vagyok, őrá vágyódom. És ezért, amikor imádkozok, akkor nem azt mondom, hogy nekem most imádkozni kell, vagy illik, vagy minek kell már megint imádkozni, semmi kedvem hozzá, minek kell valamit elmondani. Persze az imádságot újra és újra kell értékelni, hogy miket is mondok meg mennyit, meg annak mi a gyümölcse, hanem mennyivel másképp hangzik így, és ez az igazság, hogy vágyódom az Istennek a szeretetére, aki mindennek a forrása, az én teremtőm, és én vele akarok lenni. Vágyom az ő szeretetére, az ő gyöngétségére, persze a segítségére, és az, hogy egyáltalán nála nyugalmat találjak, hogy egyszerűen csak együtt legyünk, és szeressük egymást, és ez a legmélyebb vágyam, tehát nem imádkoznom kell, meg minek kell már megint, meg nincs kedvem, de akkor is kell, hanem a legmélyebb vágyamat nála találom meg. Persze ide meg kell tanulni mélyen imádkozni, ami nem csak önmagában tanulást jelenti, hanem egy mély alázatot is, meg azt, hogy időt kell biztosítani arra, hogy minőségileg tudjak imádkozni. És hogyha megtalálom az imában azt, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten a kezdeményező, ő hívott meg engem, a legmélyebb vágyaimat, amiről álmodozom, és tárgyaktól, emberektől, karriertől, valamitől várom, onnan úgysem kapom meg, hanem a legmélyebb vágyaimnak a kiteljesülése az Istentől van. A szamari asszony történetében is, ott a szamari asszony a férfiaktól várta, hogy valamilyen teljességet érezzen a szeretetnek valami kibontakozását. És Jézus pedig mondja neki, hogyha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked, adj innom, inkább te kérted volna őt, és Jézus utal a Szentlélekre, hogy a Szentléleket, a szeretet ajándékát adja neki ajándékul. És Szent Ágoston, amikor előre a részről elmékelik, akkor azt mondja, hogy itt nem csak az asszonyban volt szomjúság, hanem Jézus is előre szomjazott az asszonynak a hitére. A Terézanya nővérének a kápolnájában mindig ki van írva ott a kereszt mellett Jézusnak ez a szava, hogy szomjazom. Hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre, szomjazik az emberek üdvösségére, szomjazik arra, hogy mi elvigyük másoknak, főleg a szegényeknek, az elesetteknek, a betegeknek Krisztusnak a szeretetét. Tehát nem csak mi szomjazunk az Isten szeretetére, hanem ő is szomjazik a mi hitünkre, a szeretetünkre, az, hogy bízzunk benne. És ezért, amikor mi találkozunk, vagy elkezdek imádkozni, akkor ez a két személy, ez a két szomjúság találkozik egymással. És hogy most mit imádkozok, mit nem, de most az alap, a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk. És ezt tudatosítom magamban, akkor már gyakorlatilag én mindent elértem, mindent megértettem, és közben lehet, hogy szórakozott vagyok, lehet, hogy még el is halszok imádság közben, vagy nem olyan érzelmeket kaptam, amire számítottam, legalábbis amit én titokban vártam, itt lehetne bennem csalódás is, de nincs, mert ami a lényeg, az megkaptam, hogy vele vagyok. Amikor az Istennel vagyok, akkor élem meg az emberi méltóságomnak a csúcspontját is. Hiszen én a teremtmény, a teremtővel vagyok, aki nem csak megteremtett, hanem megváltott és megszentelt. És ezért, amikor én imádságot mondok, akkor megélem azt, hogy milyen óriási méltóságot kaptam az Istentől, hogy az Isten személyesen velem beszél, és személyesen engem szeret, és én őt megszólíthatom. Azok a mondatok, amiket most elmondok, nem tudom kiben hogy hat. Valakinek lehet, hogy ilyen nagyon ilyen mézes, csöpögősnek tűhet, valaki számára túl általános vagy közhelyeknek, azonban amikor az imádságról lesz szó, mindig azon múlik, hogy mit hogyan értettem meg, amikor elkezdek gyakorolni. Elkezdek gyakorolni, és valamilyen lelkülettel odafigyelek az imára. Például, hogy nekem nem imádkoznom kell, hanem még a családnak is megmondom, hogy gyerekek, most élem a méltóságomat, én az Istennel leszek egy fél óráig, most ne zavarjatok, az én Urammal beszélek, aki megteremtett és aki megadja nekem az üdvösséget is. Úgyhogy legyetek szívesek, és most csendben legyetek, ne keressetek engem, mert a legnagyobb találkozás történik most az életemben, ezen a napon. nem tudom, ez hogyan tűnik, amikor ezeket hallgatjuk, de sokszor ilyen hozzáállásokon múlik az, hogy hogyan nézek én az imára, magamra, az Istenre, hogyan biztosítok időt, mások számára úgymond, hogy adom el, hogy most én elmegyek imádkozni, vagy csak fű alatt, amikor nem lát senki sem. És ezt szeretném majd a további elmékelésekben is folytatni, és apró kis lépésekben haladni, és ezeket úgymond kipróbálni, ízlelgetni, azért, hogy az imádsághoz való helyes hozzáállást megtaláljuk, és utána pedig következik majd, hogy hogyan imádkozzunk. Itt már vannak módszertani leírások, meg sokféle metódus, hogy hogyan imádkozzunk, mi annak az alapvető lelkülete, de az Isten hív meg bennünket, hogy imádkozzunk, és az egyáltalán, hogy imádkozhatunk, az is az ő ajándéka.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a